Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Ma ismét fontos és aktuális témát járunk körbe, a közoktatás jelenlegi és jövőbeli helyzetéről beszélgetünk. Fájdalmas, de szükséges változások. Hallhattuk a deficit csökkentő csomag oktatást érintő intézkedéseiről az érvelést az elmúlt napokban. Ma részletesen áttekintjük a legfontosabb változásokat, amelyek hatással vannak az iskolák működésére és a tanárok mindennapi munkájára. Több ezer szakképzett helyettes tanár veszítette el az állását, a kisebb települések iskoláit szorongatja a bezárás veszélye, vagy már bezárták ezeket, de a nagyobb városok sem mentesek a problémáktól. Nőtt az osztálylétszám, esetenként 30-35 fős osztályokban kell dolgozniuk a pedagógusoknak, miközben a szimultán osztályok száma is emelkedett. Továbbá az óradíjak csökkentése, valamint a kötelező óraszám növelése is komoly kérdéseket vet fel. A szakszervezetek kemény kritikát fogalmaztak meg, szerintük a reformok kapkodóak, átgondolatlanok és kártékonyak. Mindezek mellett úgy érzik, hogy az oktatás jövőjéről szóló döntéseket épp azok nélkül hozták meg, akik nap mint nap működtetik a rendszert. Tanárok, tanítók és diákok. De mi áll a háttérben? Miért van az, hogy több ezer tanár nem csak bérkövetelésekkel, hanem a minőségi oktatás iránti aggodalommal is utcára vonult? Ma ezt a kérdést próbáljuk megválaszolni. Váradi Izabella, magyar szakos tanára vendégem. Beszélgetésünket Önök a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Fájdalmas, de szükséges változások jönnek a tanügyben, ezzel érvelnek a kormánypárti politikusok a deficit csökkentő csomag tanügyet érintő rendelkezései mellett. Van ilyen olvasata is az elmúlt hónapok történéseinek?
Tulajdonképpen igen. Azt kell látnunk ebben, hogy egyrészt szükség van arra, hogy jelentős összegeket megspóroljon az állam az oktatáson. Másrészt továbbra is szükség volna a minőségi oktatásra. A kettő néha egymásnak ellentmond, de nem feltétlenül minden esetben. Rengeteg olyan intézkedés volt ugyanis az elmúlt időszakban, amely bár nagyon-nagyon sok pénzt nyelt el az oktatásban, ennek tulajdonképpen különösebb látszata nem volt, és egyfajta pénztemetővé vált az oktatás.
Mondjon példát.
Anélkül, hogy mondom például a gyermekeknek ezt az ösztöndíj rendszerét, amivel egy osztálynak akár az 50%-a is médiától függetlenül ösztöndíjhoz juthatott. Itt tulajdonképpen nagyon gyakran nem csak azokat a gyermekeket támogattuk, akik rászorulnak az anyagi támogatásra, hanem olyanokat is, akik nagyon nem. És egyáltalán az, hogy a tanulásukat, az előbrejutásukat egy pénzösszeggel motiválták, az hát beláthatatlan károkat okozott a diáktársadalomban. Egyfajta új, ilyen piaci szemléletű gondolkodás alakult ki a gyermekekben, és mindent alárendeltek annak, hogy megkapják ezeket az ösztöndíjakat. Tehát, hogy ettől függött az, hogy akarnak-e javítani, vagy nem, mert úgyse esélyesek van arra, hogy ösztöndíjt kapjanak, vagy hogy elmenjenek egy versenyre, vagy nem, mert úgysem lesz annak a következménye, hogy ösztöndíjt kapnak. Tehát, hogy a másodperc tört része alatt olyan változásokat okozott ez az értékrendjükben és a gondolkodásukban, amelyeket pedagógiailag nagyon nehéz alátámasztani. Tehát ebben az esetben én azt mondom, hogy kifejezetten indokolt volt, nem annyira anyagi megfontolásból, mint inkább pedagógiai megfontolásból az, hogy ez az ösztöndíjrendszer, hát hogy mondjam, cizelláltabbá váljon, ami nem azt jelenti feltétlenül, hogy nagyon komoly megvonásokat kell, vagy kellett volna tenni, de így is megmaradtak tulajdonképpen azok az ösztöndíjak, amelyek ennek az óriási osztogatásnak előtte levő időszakában is léteztek. Tehát ez egy tulajdonképpen egy visszatérés volt egy korábbi ösztöndíj rendszerhez, ami én meg tudom érteni, hogy bármilyen jog, amitől megvonnak egy embert, az fájdalmat okoz. Tehát, hogy én elhiszem, hogy hozzá lehetett szokni ahhoz, hogy ösztöndíjakkal mennek haza a gyermekek, és akkoriban, amikor ezek voltak, senki nem tette fel a kérdést, hogy erre jogosultak-e vagy nem a gyermekek, vagy hogy milyen hatással van rájuk. Ez például az egyik olyan terület, ahol kifejezetten meg lehetett spórolni összegeket, anélkül, hogy negatív hatásai legyenek, sőt. A másik az egyértelműen a vidéki oktatásnak a helyzete, ami egy komolyabb átgondolás, egy komolyabb stratégiát igényelne, nem feltétlenül csak anyagi szempontból, de nagyon régóta mondjuk, és ezt mutatják a vizsgaeredmények is, a PISA felmérések is, hogy a vidéknek egy jelentős lemaradása van a várossal szemben. És ez akkor is, hogyha a vidékre úgy tekintünk ezekben a statisztikákban, mint olyan gyermekeknek a halmazára, akik vidéken születtek, és vidékre járnak iskolában, mert tudjuk, hogy nagyon sokan közülük már a közeli városba járnak, mert megtehetik a családok, hogy beküldjék őket a szomszédos város iskoláiba. Vagy vannak olyan mikrobusz, iskolabusz lehetőségek, amik ezt fölkínálják számukra. Vidéken nagyon sok olyan iskola van, különösen hegyvidéken és különösen szórványvidékben, ez itt a magyar iskolák is érintettek, ahol létszámon alul működnek iskolák, és ezek ilyenkor nem csak a tanári karra kell, hogy gondoljunk, hanem arra is, hogy minden ilyen iskolával együtt jár egy igazgatói állás, egy titkárnői állás, egy adminisztrátori állás, egy hűtő, három takarítónő, stb. És ezek mind-mind akár 20-25 gyermeknek biztosítanak oktatást. Ezeknek az intézményeknek az újragondolása, ez néha a gyermekeknek a közvetlen pedagógiai érdekeit szolgálják. Nem hiszem azt, hogy egy gyermek szimultán osztályban 8 kilométerre a legközelebbi osztott osztályokat működtető iskolától minőségi oktatást tud kapni, mint hogyha akár keveset is, egy fél órányit maximum utaztatják őt naponta.
Most ott tartunk akkor, hogy azáltal, hogy részben felszámolta a pénztemetést, akkor ezzel egyértelműen jobb lett az oktatás is, mert hogy a most tüntető, 5 hete tüntető szakszervezeti tagok azt mondják, hogy tulajdonképpen a játszma az a gyerekeink jövőjére, az oktatás minőségére megy ki.
Rengeteg olyan helyzet van, amikor ezek a pénztemetők látszólagosan jelentettek minőségi oktatást. Akkor, amikor arról beszél az RMDS, hogy az ő céljuk az, hogy minden magyar iskolát megmentsenek, akkor gondolni kell arra is, hogy az iskoláknak, mint entitásoknak a megmentése nem feltétlenül közvetlen érdeke annak a diáknak. A diáknak a minőségi oktatáshoz való hozzájutása sokkal inkább érdeke lenne, mint az, hogy az intézményeket magukat valahol két hegy közt egy völgyben megtartsuk, de kivéreztessük. Ez egy olyan dolog, amiről nagyon-nagyon régóta beszélhetünk, és nagyon látható ezeknek az elszigetelt iskoláknak a lemaradása. Bár a létüket valóban garantálni tudják. Az, hogy egy oktatási rendszerből pénzeket vonnak ki, az természetes, hogy nem vezethet minőségi oktatáshoz, de rengeteg olyan helye volt eddig a pénznek, amely nem vezetett arra, hogy eredményt tudjanak felmutatni azokban az iskolákban, azokban az oktatási helyzetekben. Úgyhogy van egy olyan rétege ennek az intézkedéscsomagnak, ami nem csak gazdaságilag, de pedagógiailag is indokolt volt, és van egy ennél sokkal szélesebb rétege, ami olyan területekről von ki pénzösszegeket, amelyeken bizony volna még helye ennél sokkal többnek is, mint amennyi korábban volt.
Erről miért nem beszél nyíltan az Oktatási Minisztérium, erről miért nincs társadalmi diskurzus? Ha lenne egy nyílt párbeszéd erről, akkor talán nem tartanánk ott, hogy üres osztálytermekkel nyitották meg a tanévet.
Hiszem az intézménynek van egy belső kommunikációja, és van egy külső kommunikációja is, hogy ez hogyan működik, arra nincsen rálátásom, de szakmán belül, vagy akár gyakorló pedagógusok is nagyon régóta látják, vagy látjuk azt, hogy mit okozott például az ösztöndíjrendszer a gyerekek körében, vagy azt, hogy a szimultán oktatásból magasabb szintű iskolákba érkező gyermekek miért kell ilyen felzárkóztató programokban részt vegyenek ahhoz, hogy egyáltalán be tudjanak csatlakozni az oktatási folyamatba. Tehát, hogy még ha nem is beszéltünk ezekről a helyzetekről, ezek látványosan jelen voltak közöttünk. Hogy hogyan kommunikál az oktatási minisztérium, ez talán ők lennének az illetékesek, hogy válaszoljanak erre.
Nőtt a szimultán osztályok száma. Ezt is mondják a most tüntető tanárok. Akkor most nőtt vagy nem nőtt a szimultán osztályok száma? Azzal, hogy felszámoltak olyan iskolákat, ahol szimultán osztályok voltak. Mi itt az igazság?
Itt valószínűleg az történt, hogy olyan osztályok, amelyek létszám alatt működtek különböző engedélyekkel, azok már ezeket az engedélyeket nem kapták meg, tehát egy további összevonások történtek, és ez adja ki ezt a statisztikát. Mindenképpen szerencsétlen. Tehát, hogy szimultán oktatásban bárhogy is akarjuk, nem tudunk felmutatni minőséget.
Nagy osztálylétszámban lehet felmutatni minőséget? Mert ezzel is érvelnek a pedagógusok, hogy a deficit csökkentő csomag tanügyet érintő rendelkezései értelmében 34-35 fős osztályok jöttek létre.
Nyilván nem. Tehát, hogy van egy optimális létszáma egy osztálynak, és 35-37-8 akárhány gyermekkel sokkal nehezebb foglalkozni, sokkal kevésbé tudjuk biztosítani a differenciált oktatást, az egyénre szóló fejlesztést, ami mind-mind egyfajta direktívája vagy ideálja lenne a mai oktatásnak. Ekkora létszámokkal ezeket nehéz megvalósítani. Reméljük azt, hogy ezek időszakos intézkedések lesznek.
Az intézkedések sorában ott van az is, hogy több ezer szakképzett helyettes tanár elvesztette az állását. Itt 15 ezer személyről szólnak a hírek. Ezt hogy kell szemlélnünk?
Ez azzal függ össze, hogy megnőtt a tanárok normája, 18, tehát a katedra 18 óráról 20 órára növekedett, és nyilvánvalóan ezt a többletet próbálták iskolákon belül megoldani, nagyon nagy részét meg lehetett oldani, mert mindig voltak még olyan elszórt óráknak nevezték ezeket, amelyeket úgy hozzákötöttek a katedrához és korábban akár órabérben fizették ki a tanároknak, akár néhány órára érkeztek szakképzett helyettes tanárok, olyanok tehát, akik nem címzetesek, hanem csak néhány órát tanítanak be egy iskolába. Az, hogy szakképzetlen tanárok legyenek egy oktatási rendszerben, az ismét azt kell, hogy mondjuk, hogy nem szolgálja a minőséget. Nagyon fontos volna, hogy minden tantárgyat szakember tanítson a gyermekeknek. Tehát ha azt mondjuk, hogy szakképzetlen tanárokat veszített el az oktatási rendszer, ez a munkaerőpiacnak egy vesztesége, de a minőségi oktatásnak bizony nem.
Igen, csak hogy ez a 15 ezer személy, ez a többségük fiatal, pályakezdő pedagógus, vagy épp olyan pedagógus, aki csak néhány éve van a rendszerben, olyanok is vannak, akik idén-nyáron vizsgáztak be a rendszerbe, aztán kiderült, hogy még sincs rájuk szükség. Tehát, hogy ha innen nézzük, akkor van egy fejetlenség ezekben az intézkedésekben.
Nyilván, és tegyünk különbséget a szakképzetlen tanárok, tehát akik nem végeztek olyan szakon, egyetemet, amilyen szakon tanítanak, és azok között, akik nem címzetes, de nem címezetesek ugyan, tehát hogy nem meghatározatlan időre szól a szerződésük, hanem csak ideiglenes szerződésük van, ám de szakképzettek, tehát hogy ugyanolyan minőségben tudnak tanítani az iskolákban. Ami az idén végzettekkel történt, az valóban egyedülálló és egy nagyon szomorú történet. Itt arról van szó, hogy időközben változtak meg a játékszabályok, és ez valóban én magam sem tartom korrektnek.
Csökkent az óraadó tanároknak az óradíja. Ez korrekt, vagy sem? Van, tehát lehet magyarázni ezt azzal, hogy minőségibb lesz ezáltal az oktatás? Lehet magyarázni azzal, hogy hát ez eddig pénztemetés volt? Mert ha onnan nézzük ezt a történetet, hogy a tanárnak a munkája az 25 lejt, vagy 24 lejt ér, azaz egy óra, hát mondjam, nevetséges, és kineveti ezt, anélkül, hogy szakmát sértenék, az asztalostól a könyvesig mindenki.
Én nem hiszem, hogy van olyan diplomás ember, aki azért tanult, vagy arra szeretné föltenni az életét, vagy úgy akarja eltartani az életét, a családját, hogy óránként 24 lejt keres. Ez nagyon mélyen a tanári társadalom értéke alatt van ez a fizetés.
De mivel lehetett ezt indokolni? Miért van erre magyarázat, vagy lehet ezt megközelíteni úgy, hogy azt mondjuk, hogy hát jogos volt ez az intézkedés?
Én nagyon szeretném látni azt, hogy ezek mögött, az intézkedések mögött van egy olyan racionalitás, amit mindannyian értünk, hogy mindannyiunk felé kommunikálnak, néha nem. És ez például az egyik olyan eklatás például az intézkedés csomagnak, amit a legnehezebben fogad a tantestület, pontosan amiatt, a tanári társadalom pontosan amiatt, mert nehéz mögötte látni a racionalitást, és mert húsba vágó valóban a tanárok nagy részének voltak még órabérrel fizetett óráik a katedrán felül. Mondjuk el azt, hogy bár az utóbbi években nem voltak kifejezetten rosszak a tanári fizetések, mondjuk viszonyítva ezeket a magyarországiakhoz például. De a tanári költségvetésben azért még mindig volt helye annak, hogy az iskolában létező néhány, akár fél katedrányi, tehát 9 órát még megtartsa pluszban az a tanár, és szívesen elfogadta őket. Volt egyfajta harc is a tantestületeken belül ezekért a megmaradt órákért. Ha egy-egy pedagógus nyugdíjba ment, és nem érkezett más a helyére, ezeket az órákat a pedagógusok szívesen elosztották, mert hogy ez kiegészítette a fizetésüket. Mint ahogy azért, ahhoz is ragaszkodnak mindig, hogy javító tanárként vegyenek részt azok, akik részt tudnak venni a vizsgákon, mert ez is egy pénzforrás számukra. Sokkal korrektebb pénzforrás ez, mint hogyha magánórákat tartanának ezek helyett. Én úgy gondolom, hogy a tanároknak mindenképpen szükségük lesz arra, hogy kiegészítsék a fizetéseiket, mert ezek nem olyan nagyok. És biztos vagyok benne, hogy alternatív megoldásokat fognak találni.
Beláthatók a következményei annak, hogy mi lesz október 15-én, amikor megkapják a pedagógusok a szeptemberi fizetést, és látják azt, hogy valóban az óraadó tanároknak az óradíj az felére csökkent. Milyen következményei lehetnek ennek? Mondhatja ezt egy tanár, hogy nem, én nem tanítok 25 le, 24 leért, én nem tanítok, elnézést.
Én azt hiszem, hogy a pedagógus kollégák számoltak már eddig is, tehát hogy nem kell így empirikusan kézbe kapniuk a fizetésüket ahhoz, hogy pontosan tudják, hogy mennyi lesz az annyi. És már a tanév elején vállalták, vagy nem vállalták ezeknek a megmaradt óráknak a lefedését. A nyár folyamán nagyon sok igazgató egyeztetett a kollégákkal. Egyrészt ezekből a pluszban megmaradt órákból eltűnnek azért, mert 20 órás katedrák lettek, tehát hogy ezek eleve felszámolódtak, másrészt pedig ahhoz, hogy ők plusz órákat kapjanak, eleve kérvényt kellett letenniük. Tehát, hogy ez a procedúra, és ezt a kérvényt jóvá hagyja az iskolának a vezetőségi tanácsa, tehát senkit sem kényszeríthetnek arra, hogy plusz órákat tartson. Ez az ő döntésük, nyilván lesznek rábeszélések, lesznek kompromisszumok, és ki a maga értékrendje, vagy rászorultsága függvényében fogja elfogadni azt, hogy döbbenetesen kevés pénzért dolgozzon.
Egyébként ez a heti 20 óra, a 20 órás katedra, ez sok vagy kevés? A 18-hoz képest, ami eddig volt, nyilván sok, de ha azt nézzük, hogy az uniós átlag az 21 vagy 22, míg Magyarországon 24 óra kötelező hetente, akkor a 20 nem is olyan sok.
Igen, valóban, hogyha a környező országoknak a tanári normáit megnézzük, akkor ez eddig alacsony volt. Nagyon régóta 18 órából áll a romániai katedra, tehát bármilyen változtatás azért húsba vágó, mert hogy ehhez a számhoz régóta hozzászoktunk, és természetesnek vesszük, hogy ez ennyi. Más kérdés az, hogy mennyi más teendője van egy tanárnak emellett a 18 óra mellett, és ez nem arról szól, és nagyon fontos, hogy ezt mindenki megértse, hogy egy tanár 18 órán dolgozna, vagy 25 egy héten, szemben mindenki mással, aki 40-et dolgozik. Mert ezt a 18 órát, ezt mindig elő kell készíteni, és az itt megírt diák produktumokat, legyenek ezek munkalapok vagy dolgozatok, a tanár utólag még mindig kijavítja, és ezekből statisztikák készülnek, és értékelési rácsok, és sok minden egyéb. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok járulékos feladat van ahhoz, hogy ezt a 18 órát meg tudja valósítani minőségi oktatásban a tanár. Lehet persze úgy tartani 18 órát, hogy az ember becsöppen, egy kicsit elbeszélget a gyermekkel, eltelik az 50 perc, majd amikor letelik a 4 ilyen órája, fogja a kalapját, és hazamegy. Tehát, hogy nem mondjuk azt, hogy nincsenek a tanári társadalomban ilyen kollégák is. De reméljük, hogy egyre kevesebben.
Az igazgatók órakötelezettségével mi a helyzet? Azt hogyan kell szemlélni? Heti 4 óráról 10-re bővítették.
Az igazgatóknak eddig is volt órakötelezettsége, és eddig is voltak plusz órái. Itt most a különbség az, hogy ezeket az órákat fizetik, vagy nem fizetik az igazgatóknak. Nagyon sokan közülük nem csak az órakötelezettségüket tartották meg, hanem bizony jelentős számú órát vállaltak mellette. Ez is növelte az ő fizetésüket. És az történik csak, hogy nem fogja növelni a fizetésüket, de ugyanúgy nem lesznek jobban leterhelve, mármint azok, akiknek korábban voltak plusz óráik. Megint ez a kérdés, hogy mekkora iskolát vezet az igazgató, és hogy mennyi feladata van, mennyi feladatot ad, pluszban egy-egy tanfelügyelőség. Ez egy nagyon gyakran, amikor elindulnak a minisztériumból ezek a gondolatok, vagy ügyek, vagy megoldandó feladatok, mindenki a maga szintjén még rátesz egy lapáttal, és mire szegény pedagógushoz leérkezik az, akkor egy egész ilyen óriás hógolyó érkezik a nyaka közé, mert mindenkiben van egy megfelelési kényszer, és mindenki a maga szintjén próbálja még egy kicsit a bürokráciát fokozni. Hogyha ezen a szinten tudnánk praktikusabban viselkedni, vagy a probléma megoldásra koncentrálni, és nem arra, hogy mindig mindent lepapírozzunk, akkor jelentős időt tudnánk megspórolni, és lehet, hogy ezeket értelmes dolgokkal tudnánk megtölteni. Az igazgatók munkáját nagyon sokat segítették az aligazgatók. Az egy másik kérdés volna, hogy az aligazgatói funkciók azok valóban indokoltak-e, és hogy azok az aligazgatók valóban jó minőségű munkát végeznek-e az igazgatók mellett, vagy egyszerűen csak párban mennek mindenhová. Ez megint egy olyan pénztemető, amit talán érdemesebb volna felülvizsgálni, mint az igazgatóknak a norma kötelezettségét.
Várad Izabella magyar szakos tanára mai napra kész vendége az első deficit csökkentő csomag tanügyet érintő rendelkezései kapcsán beszélgetünk azokról a rendelkezésekről, amelyek miatt, ha jól számolom, már 5 hete tiltakoznak a fővárosban a tanárok, azokról a tanügyet érintő rendelkezésekről, amelyek miatt szeptember 8-án üresek voltak a tantermek nagyon sok iskolában, nem volt ünnepélyes tanévnyitó, elmaradt az öröm. Beszéljünk egy picit arról, hogy nagyon sokat hangoztatjuk azt, hogy igazából a romániai tanügyben nem történnek érdemi változtatások, csak a rendszert toldozgatja, foldozgatja mindenik tanügyminiszter, próbálja a maga képére és hasonlatosságára, az ő elképzelései szerint alakítani a szaktárcát, a tanügyi rendszert. Ezt, amit most látunk, ez ideiglenes toldozgatásnak, foltozgatásnak tekintendő, vagy pedig szükséges rossznak, most rossz, de ez majd be fog majd érni ennek a gyümölcse. Mert most ugye azt látjuk, hogy megspóroljuk a GDP 0,2%-át. Ez, ha úgy vesszük, ez kevés pénz, ez abszolút számokban 2,5 milliárd lej. Nem olyan sok egy országnak.
Én azt hiszem, hogy ez maga a pénzspórlás, tehát a deficit csökkentő intézkedés, az deficit csökkentő intézkedés is aként kell ránézzünk. Én nem látok semmilyen szinten egy olyan összefüggést az intézkedések között, amelyek a rendszer menedzsmentjét mutatnák meg, vagy azt, hogy valamiféle logika alapján egy reformtervet kellene megvalósítanunk. Valóban szükség van reformokra, valóban ezek az intézkedések ezekből az intézkedésekből következhetnek olyan eredmények, amelyek előre vezetnek, és sokkal több olyan eredmény, ahonnan hiányolni fogjuk az anyagi ráfordítást.
Működőképesebb lehet a közoktatás? Mostantól?
Sok olyan helyen tudunk felszámolni fölösleges kiadásokat, amelyek valóban felháborítóak voltak korábban is. És továbbra is azt mondom, hogy és nagyon sok helyről fogjuk hiányolni a forrásokat.
De hogy most az van, hogy számokat látunk, és mi is itt most számokról beszéltünk, arról, hogy nő az igazgatóknak a kötelező óraszáma, nő a pedagógusok kötelező óraszáma, nő az osztálylétszám, iskolákat zártak be, nőtt a szimultán osztályoknak a száma. Számokról beszélünk tartalom nélkül. Tartalomról van szó most? Hogy mit fognak tanítani? Hogyan fognak tanítani?
Hát ugye a legelső intézkedések között az volt, hogy a kerettanterv megszületett, legalábbis részben, mert még mindig nem látjuk a kisebbségi kerettanterveknek a végleges változatait, és ebben jelentős változtatások vannak, ami a tanítás tartalmát illeti. Óriási vita volt e körül, és nem is szeretnék különösebben erre kitérni, de igen, vannak ilyen jellegű változtatások is, amelyeknek a hozadéka az, hogy jelen pillanatban is ezeknek a tantárgyaknak a tantervi reformjai, tantervi újragondolásai történnek, és munkacsoportok dolgoznak azon, hogy a nagyon gyakran 20-25 éves tanterveket felfrissítsék, újra gondolják, vagy teljesen más alapokra helyezzék.
Van remény arra, hogy a hazai közoktatásnak az akut problémái, és akut problémák alatt értem az iskola elhagyást, a vidéki és városi iskolák közötti szakadékot, vagy miért, és miért ne a magánórák kérdését, ezek megoldódjanak a következő, hát ha évben nem is, de években?
Különböző jellegűek ezek a problémák, de az méből pontosan a pénzforrás fog hiányozni továbbra is. Gondolok itt a szociális problémáknak a megoldására. Gondolok arra, hogy az iskola pszichológusok munkája az sokkal fontosabb lenne, mint ami most történik ott, vagy akár a mediátoroknak a feladatai. Azt hiszem, hogy itt kellene az egy iskolapszichológusra, egy mediátorra leosztott létszámokon csökkenteni, ahhoz, hogy eredményt érjünk el, és valahogy feladatokat és felelősséget adni ezeknek a pedagógusoknak, akik szintén ne csak azért járjanak be a munkahelyükre, hogy valahogy letelj az az óraszám, amit ott kell tölteniük. Tehát, hogy itt ennek a komolyabban vétele, a szervezettsége, és az, hogy tényleg hatáskörük legyen, és döntési lehetőségeik ezeknek a nevelőknek, ez például nagyon-nagyon fontos volna. És sokban segítene abban, hogy az iskola elhagyást azt felszámoljuk. Nyilván szükség van arra, hogy képzési projektek is, programok is megvalósuljanak ebben a témában, tehát hogy minden pedagógusnak kellene, hogy legyenek fogásai, technikái arra, hogy az iskolában tartsa a diákokat, már ami az iskolai feladatokat, és nem a szociális problémák megoldását jelenti. Tehát itt volnának olyan területek, ahol nagyon nagy szükség volna arra, hogy pénzforrások jelenjenek meg, és az emberek tudásába tudjanak investálni. Az is egy nagyon fontos feladat lesz a következő időszakban, hogy ha új tantervek jelennek meg, nem 5-6-7 év múlva, mint annak idején a CRED programmal, hanem hogy azonnal kellene eljutni a pedagógusokhoz olyan továbbképzésekkel, amelyek egyáltalán értelmezik számukra az új tantervi koncepciókat, és pontosan értetik meg velük azt, hogy mi a teendőjük a tanítás során.
Vidéki és városi iskolák közötti szakadék. A jelenlegi intézkedésekkel közelebb kerülünk ahhoz, hogy ez a szakadék, ha teljesen nem is sikerül felszámolni ezt, de a méretét azt csökkentsük? Gondolok itt arra, hogy amennyiben megszűnnek az eldugott falvakban az iskolák, vagy ezekből az iskolákból a diákokat beviszik más iskolákba, akkor a vidéki iskolák, ha egy tömbben vannak, akkor erősödhetnek? Vagy hogy kell ezt szemlélni?
Paradoxonnak tűnik, hogy egy iskola felszámolása az minőséget szolgálja, de nagyon-nagyon sok olyan esetet tudunk, amikor ez bizony így van. Én nemrég hallottam is a miniszter urat gondolkodni arról, hogy beszélni arról, hogy olyan kampuszokat szeretne létrehozni a vidéki helyszíneken, amelyek több településről tudnák fogadni a diákokat. Elképzelhető, hogy ez egy jó gondolat. Máshol infrastruktúrára van szükség, bár nagyon-nagyon sok ilyen jellegű befektetés volt a vidéki iskolákban, és adott ponton a vidéki iskolák sokkal jobban voltak felszerelve, mint a városi iskolák. Az is egy nagyon nagy segítség volna, hogyha racionalizálnák azt, hogy melyik iskolához milyen juttatások érkeznek. Rengeteg nagyon jó minőségű bútorzatot cserélnek le például mostanában különböző projektek keretén belül, akár önkormányzatok, akár központi projektek keretén belül. Ez abszolút egy pazarlás. Rengeteg olyan okostábla érkezik iskolákba, amelyek nem használhatóak, amihez nagyon kevés ráfordítás lenne szükséges, hogy funkcionálisak legyenek, de ezek hiányoznak. Tehát, hogy van egyfajta fejetlenség ebben az infrastruktúra felszereltség teremtésében is. Most például egy óriási pénznyelő helyszín az a bölcsődéknek az alapítása, ahol nagyon gyakran 8 felnőtt terelget 3 gyermeket, máshol pedig pedagógus hiány van. Tehát, hogy ezeket az aránytalanságokat kellene felszámolni a rendszerben, és olyan helyismerettel rendelkező kollégáknak a döntéseire volna itt szükség, mint akiket szeretnénk, hogy legyenek a tanfelügyelőségeken például.
Daniel Dávid oktatási miniszternek a becsületbeli lemondását kérték tegnap a főváros utcáin tüntető tanárok, de kérik az elmúlt 5 hétben szinte naponta. Hogy látja ön, Daniel Dávid az az oktatási miniszter, aki egy olyan oktatáspolitikát visz, ami javára válik a hazai közoktatásnak, vagy az egy fecske nem csinál nyarat közmondás érvényes esetében is meg van kötve a keze?
Kétségtelenül egy nagyon nehéz helyzetben van most az egész ország, és nem tudom, hogy van-e olyan oktatási miniszter, aki megengedhetné magának azt a luxust, hogy valóban azt tegye, amit tennie kell. Akkor, hogyha ragaszkodunk ahhoz, hogy az oktatásba investáljunk időt, energiát, tudást. Azt is tudjuk, hogy az oktatási rendszernek egy óriási problémája a sűrű miniszterváltás. Nem is tudom, volt erre egy számítás, hogy a miniszterek átlag másfél évet maradnak a minisztérium élén. Nyilvánvalóan nem lehet megvalósítani egy egységes koncepciót ilyen rövid idő alatt. És az is biztos, hogy úgy dolgozni, hogy megszorításokat kell keresztül vinni, az egy nagyon népszerűtlen feladat. Nem tudom, hogy volna-e más alkalmasabb ember erre, és nem is nagyon szeretnék erről véleményt mondani, mert nincsen rálátásom erre. De azt látjuk, hogy egy borzasztó nehéz helyzetben van most, nem csak az oktatás, és ilyenkor azt hiszem, hogy mindannyian azt kellene, hogy mondjuk tanárok, hogy valamennyi racionálisan alátámasztható áldozatot, vagy plusz munkát fölvállalunk ahhoz, hogy tudjuk, hogy záros határidőn belül rendeződik az ország és az oktatás helyzete. Jelen pillanatban nem látunk ilyen tisztán, hogy ilyen hazafias vállalásokat tenni tudnánk akár, és azt hiszem, hogy a kommunikáció hiánya, vagy az intézkedések mögötti racionalitás nem ismerete az egyre mortosabbá teszi a tanári társadalmat, és ez nem véletlen.
Várad Izabella, magyar szakos tanárt hallották az elmúlt 38 percben itt a Naprakészben. Köszönöm a válaszait.